Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket fohászkodással kezdjünk, amit a 168. dicséretünk első versében fogalmaztak meg eleink. A 168. dicséretünk első versét énekeljük. Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr! És a 135. Zsoltárunk első három versét énekeljük Isten tiszteletünk folytatásában. A 135. Zsoltárunk első három versét, az első vers így kezdődik. Áldjátok az Úr nevét, akik neki szolgáltok. Fohászkodjunk testvéreim. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség örökkön örökké. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi K.T. 36. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Baksai Szabó Kristóf presbiter olvassa ma közöttünk. E kérdések és a rájuk adott feleletek a harmadik parancsolathoz kapcsolódnak, amely így szól, az Úrnak a te Istenednek nevét hiába felnevedd, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi.
99. kérdés. Mit kíván Isten a harmadik parancsolatban? Azt, hogy Isten nevét ne csak átkozódással vagy hamis esküvel, de még szükségtelen esküdözéssel se káromoljuk, se így vele vissza ne éljünk. De még hallgatással vagy elnézéssel se váljunk részesekké így rettenetes bűnökben. Egy szóval Isten szent nevét mindig csak félelemmel és mély tisztelettel említsük, a végre, hogy őróla igazán vallást tegyünk. Őt segítségül hívjuk, és minden szavunk és cselekedetünk az ő dicsőítésére szolgáljon. Oly súlyos bűn-e Isten nevének esküdözéssel vagy átkozódással való meggyalázása, hogy még azok ellen is felgerjed Isten haragja, akik tőlük telhetőleg nem igyekeznek azt megtiltani vagy megakadályozni? Bizonyára úgy van, mert nincs is nagyobb bűn, amely ellen Isten haragja inkább felgerjedne, mint az ő nevének meggyalázása. Ezért is parancsolta meg, hogy halállal büntessék.
Isten igéjét a Krónikák második könyvéből olvassuk Isten tiszteletünk folytatásában. A Krónikák második könyvének 19. versétől kezdjük az ige olvasását, és az 29. fejezet 11. verséig olvassuk. A Krónikák második könyvének 28. fejezetében a 19. verstől kezdve ezeket találjuk megírva. Bizony megalázta Júdát az Úr Áház júdai király miatt, mert támogatta az erkölcstelenséget Júdában, és nagyon hűtlenné lett az Úrhoz. Rátört azért Tiglat-Pileszer, Asszíria királya, és megostromolta, ahelyett, hogy támogatta volna. Mert Áház kifosztotta ugyanaz úrházát, és a király, meg a vezető emberek palotáját, és Asszíria királyának adta, de ez nem segített rajta. Nyomorúsága idején továbbra is hűtlen volt az Úrhoz Áház király, Damaszkusz isteneinek áldozott, akik megverték őt, de ezt mondta, mivel Arám királyait megsegítik isteneik, ezért nekik áldozom, és engem is megsegítenek. Pedig ezek okozták bukását, és egész Izraelét is. Összeszedte Áház az Istenháza felszerelését, és összetörette az Istenháza felszerelését, az Úrháza ajtóit pedig bezáratta. Azután oltárokat csináltatott magának Jeruzsálemben minden utcasarkon. Júda minden egyes városában áldozó halmokat csináltatott, és más isteneknek tömjénezett. Így bosszantotta ősei istenét, az Urat. Egyéb dolgai és egész életútja elejétől végig megvan írva Júda és Izrael királyairól szóló könyvben. És pihenni tért Áház az őseihez, és eltemették őt a fővárosban, Jeruzsálemben, de nem Izrael királyainak temetőjébe vitték. Fia, Ezékiás lett utána a király. Ezékiás 25 éves korában kezdett uralkodni, és 29 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja neve Abijá volt, Zekarjáú leánya. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr, egészen úgy, ahogyan tett az őse Dávid. Uralkodása első évének első hónapjában kinyittatta az Úrháza hajtóit, és kijavítatta azokat. Azután visszahozatta a papokat és lévitákat, és összegyűjtötte őket a keleti téren. És ezt mondta nekik, hallgassatok rám, léviták, szentejétek meg magatokat, és szentejétek meg őseitek Istenének, az Úrnak a házát. Hordjatok ki minden undok bálványt a szentélyből, mert hűtlenné váltak őseink. Azt tették, amit rossznak lát Istenünk az Úr, és elhagyták őt. Elfordították arcukat az Úr hajlékától, hátat fordítottak neki. Még a csarnok ajtóit is bezárták, eloltották a méhcseseket, nem hoztak illatáldozatot, és nem mutattak be égő áldozatot a szent helyen Izrael istenének. Ezért haragudott meg az Úr Júdára és Jeruzsálemre. Ezért tette őket iszonyatossá, borzasztóvá és gúnytárgyává, amit magatok is látjátok. Ezért hullottak el őseink fegyver által, ezért vannak fogságban fiaink, leányaink és feleségeink. Ezért elhatároztam, hogy szövetséget kötök Izrael istenével, az Úrral, és akkor elfordul tőlünk lángoló haragja. Fiaim, ne tétlenkedjetek, hiszen titeket választott ki az Úr, hogy az ő szolgálatára álljatok, neki szolgáljatok és áldozzatok. Isten kegyelmes irgalma legyen, maradjon közöttünk, velünk, rajtunk, és adja, hogy megérthessük hozzánk való szeretetét. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, hálaadással dicsőítünk téged a te szavadért, az ígéért, amely élő és ható, amelyet szólsz nekünk, hozzánk, értünk, és hisszük általunk is. Köszönjük te neked, hogy oly sokszor tanítottál, szeretetednek oly sok jelét adtad abban, hogy megszólítottál bennünket ezen a helyen. Köszönjük te neked, hogy tudhatjuk igéd által munkálod az élő és üdvösséges hitet a mi szíveinkbe. Azt kérjük, hogy most is cselekedd meg ezt a csodát, hogy ez a hit megszülessen a mi szívünkbe, hogy ez a hit megerősödjön a mi szívünkbe akkor, amikor a te igédre figyelünk. Áld és szenteld meg így a mi összegyülekezésünket, hogy az lehessen a te dicsőségedre való, és megjelenhessen általunk a te országodnak jó íze ezen a helyen is. Erősíts meg bennünket, fordítsd önmagadra a mi figyelmünket, engedd elfelejtenünk mindazt, ami bennünket terhel. Adjad, hogy kiszolgáltassuk magunkat te neked, hogy te megcselekedhessed velünk azt, ami jó, ami a mi életünk hasznára van. Légy segítségül nékünk. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket énekléssel folytassuk, éneklésben fohászkodjunk tovább a 234. számú dicséretünk első és második versét énekelve. A 234. számú dicséretünk első és második versét énekeljük. Jer, kérjük Isten áldott szent lelkét.
Thank you.
Foglaljuk el helyünket, testvéreim. Isten igéjét Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott első leveléből olvasom. Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott első leveléből, a 6. fejezetből, a 6. fejezet 19. és 20. verséből, ahol ezeket találjuk kijelentve. Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek lévő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek tehát Istent testetekben. Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnap is arról a korszakról beszéltünk, amely Izrael népének, a zsidó népnek régi történeti korszaka, a kettős királyság ideje. Ma is a kettészakadt királyság déli részének, Júdának két királya kerül elénk a felolvasott szakaszból. Az egyiküket Áháznak hívják, a másik az ő fia, aki az Ezékiás nevet viselte. Általában azt szokták mondani, vagy gondolni az emberek, és olykor hangot is adunk ennek, hogy az alma nem esik messze a fájától. És arra szoktunk ezzel célozni, hogy a családokban, a generációk között sokszor van hasonlóság, mintha ugyanazt az utat járnák be a különböző generációk egymástól függetlenül, de mégis egymáshoz hasonlóan. Ha figyelemmel kísértük a felolvasott szakaszt, akkor azonban látjuk, hogy ebben az esetben Áház és fia Ezékiás életútja gyökeresen különbözött egymástól, és az ő esetükre nézve egyáltalán nem igaz, hogy az alma nem esik messze a fájától. A két ember arcát, testi megjelenését nem ismerjük, a Biblia nem is foglalkozik ezzel, de a lelkületükkel annál inkább. És azt látjuk, hogy ennek a két embernek teljesen különböző lelkülete volt. És ez abban nyilvánult meg elsősorban, ahogyan Isten dolgairól gondolkoztak, és magához, Istenhez viszonyultak. Testvérek, nagyon fontos tanulsága rögtön a két ember életének, apa és fia életének, hogy ne csapjon be bennünket ez a mondás, az alma nem esik messze a fájától. Sokan vannak, akik a maguk mentalitását, hitállapotát azzal igyekeznek magyarázni, hogy az én szüleim, az én felmenőim ilyenek voltak, meg olyanok voltak, ezért vagyok én is olyan, amilyen. Mivel egy hitetlen családból jövök, ahol nem ismerték, nem tisztelték az Istent, én is hitetlen vagyok. Máskor hívők gondolják magukról azt, hogy mivel én egy vallásos családból jövök, ezért bizonyára én is vallásos vagyok, Istennek tetsző az én életem. A Biblia nem tanít nekünk erről semmiféle arányosságot, ne csapjon be bennünket a mondás, nincs determináció. Ha valakinek hitetlenek voltak a feljebb valói, figyeljen csak oda Isten igéjére, és ha Isten igéje megszólítja, és lehetőséget ad arra, hogy hívővé legyen, hát buzdítunk mindannyitokat, legyetek hívővé. Szakítsatok az örökséggel. És ha valaki olyan családból jön, ahol az Isten tisztelték és szerették, ne gondolja, hogy ez automatikusan azt jelenti, Istennek velem sincsen baja. És nekem sincs az Istennel bajom, mert jó felmenőim vannak. Ugyanúgy, ha Isten hívó szavát megértjük, döntenünk kell. Mert az Isten és az ember ügye egy végtelenül személyes ügy, amely nem függ szülőktől, nem függ szomszédoktól, nem függ testvértől, felmenőktől, keresztbe, kasul, jobbra, balra. Az Istennel való kapcsolat személyes kapcsolat, amely Istenről és rólam szól. Így történhetett meg az, hogy Áház és az ő fia Ezékiás között ilyen óriási különbség volt. Áházról azt olvassuk, hogy Júdának nem volt egy sikeres királya. Ha a 28. fejezet első 4 versét elolvassuk, ahol rövid foglalatát kapjuk az ő királyságának, akkor ezt találjuk itt megírva. 20 éves volt Áház, amikor uralkodni kezdett, és 16 évig uralkodott Jeruzsálemben. De nem azt tette, amit őse Dávid, amit helyesnek lát az Úr, hanem Izrael királyainak az útján járt, sőt, Isten szobrokat is csináltatott a baháloknak. Tömjénezett a Ben-Hinnon völgyben, és a fiait elégette áldozatul azoknak a népeknek az útálatos szokása szerint, amelyeket kiűzött az Úr Izrael fiai elől. Áldozott és tömjénezett az áldozóhalmokon, a dombokon, és minden buja zöld fa alatt. A bajok eredete, ami miatt Áház nem lett sikeres királya Júdának, abban állt, amit így foglal össze a krónikás, nem azt tette, amit helyesnek lát az Úr. Egy rövid kis foglalat, megállapítás, tartalomjegyzék, amit aztán a krónikás ki is bont, és elmondja, hogy Áház idegen isteneket szolgált, és odáig vetemedett Júda királyaként, hogy a fiait föláldozta idegen isteneknek, úgy, ahogy ezt azok a pogány népek tették, akiket egyébként már régestelen régen az ő ősei kiűztek maguk elől. Valami olyasmit elevenített föl Áház, ami történetileg is messze állt Izraeltől, attól a korszaktól, lelkületében pedig sok-sok fényévnyi távolságra az Isten tisztelettől Baál szobrokat emeltetett. Hallották a testvérek, hogy az ő tettei miképpen mutatták meg azt, ami az ő szívében lakozott. Ennek az embernek a szívében nem volt Isten felé való tisztelet. Nem volt hit, nem volt alázat, nem volt benne bizalom Isten felé. Mindezt az ő életében más isteneknek adta. Szíve bizalmát odaadta Baálnak, odaadta az idegen környező népek isteneinek. Élete, ahogy olvassuk tovább a krónikás leírását, és ezzel együtt az ő országának az élete egyre drámaibb. Rendkívül sok veszteség érte a zsidó népet is az ő királysága alatt. Végül oda vetemedett Áház, hogy segítséget kérjen pogány népektől, Asszíriától, amely ekkor egy fölemelkedő birodalom volt. De azt olvassuk, hogy az asszíriai uralkodó Tiglat-Pileszer elfogadta ugyan a pénzt, amit küldött neki Áház király, de nem megsegítette őt, hanem lerombolta bizonyos városait. Elvette a király az előkelők pénzét, és aztán végül, amikor már nem volt mihez nyúlni, akkor elvette az úrházából is a kincseket, hogy azokat is a maga mentésére használja. Megdöbbentő, hogy amikor mindezek ellenére fokozódik az ő nyomorúsága, továbbra sem eszmélődik. Jön az arámoktól egy vereség, és valami istentelen, vagy inkább így mondjuk ördögi logikával, Áhász király ahelyett, hogy megtérne, azt mondja, Arám isteneit kell tiszteljem, hiszen ők legyőztek engem. Ha én is Arám isteneit tisztelem, én is győzni fogok. Összetöreti az Úr házának fölszerelését, bezáratja az Úr házát, megszünteti Jahve tiszteletét Jeruzsálemben, és oltárokat épített mindenhová a városba, és ahogy olvastuk, tömjénez, áldoz idegen isteneknek. Testvérek, szörnyű dolog az, ami Áhász király uralkodása alatt történik, és amikor látjuk ezt az emberi elfajzást, ezt az istentelenséget, akkor arra gondolunk, hogy innen már csak lefelé lehet menni. Hiszen olyan mélyre és olyan messzire jutott ennek a királynak a kapcsolata Istennel, olyan mélyre esett ennek a népnek a sorsa a történelemben, hogy innen nincsen kiút. Azt gondolnánk, hogy egy ilyen családban, ha fölnő egy fiúcska, aki ezt látja maga körül, annak számára nincs más alternatíva. Csak az, hogy belépek az apám örökébe, és azt csinálom, amit ő. Mégis a 29. fejezet kezdetén azt olvassuk, hogy Áhász fia, Ezékiás, amikor trónra lép, valami egészen más csinál. Így foglalja össze a krónikás, ő azt tette, amit helyesnek lát az Úr. Két foglalat. Az egyikük nem azt tette, amit helyesnek lát az Úr, a másik meg azt tette, amit helyesnek lát az Úr. Csak egy kicsinke szó a különbség e két ember életének foglalata között, és mégis, amit látunk az ő életükbe, és ezzel együtt Izrael népének életébe, óriási különbség. Valamit Ezékiás sokkal jobban tudott és hitt az apjánál. Ez pedig az volt, hogy Jahve az Istenek Istene. Az volt, hogy tudta, hogy nincs más Isten Jahvén kívül. És az volt az, amit jobban tudott és hitt az apjánál, hogy Jahve tiszteletét, az Isten tiszteletét helyre kell állítani az országban. Azt olvassuk uralkodásának első évében, az első hónapban, magyarán uralkodásának a legelején, szakított mindazzal, amit az apjától örökölt. Szakított az istentelenséggel. Így olvastuk, kinyitatta az Úr házát, leverette róla a lakatokat és a zárakat, és megnyitotta az Úr házát. Azt olvassuk, hogy elkezdte kijavítani az Úr házának mindenféle hibáját. Aztán arról olvastunk, hogy visszahozatta a papokat és a lévitákat, akiknek az volt korábban a tisztük, hogy az Isten tiszteleteket vezessék, hogy a népet Isten félelemre tanítsák. Fölszólította őket, hogy szenteljék meg magukat. Felszólította őket, hogy szenteljék meg a templomot. Kihordatta a templomból a bálványokat, helyreállította a templomi eszközöket. Miért? Így fogalmazza meg ő maga, azért, mert hitte és tudta, ezért haragudott meg az Úr Júdára és Jeruzsálemre, ezért tette őket iszonyatossá, borzasztóvá és gúnytárgyává, amint magatok is látjátok. Azért, mert Ezékiás meg volt róla győződve, hogy az a veszedelem, ami az ő felmenőit érte, az a veszedelem, amely ezáltal az ő népére jött, egy forrás miatt van, ez pedig az, hogy az Úr tiszteletét, az Úr személyét elhagyta az ő népe. Látunk magunk előtt kétféle embert, kétféle lelkület alapján. Az egyik kiszorítja Istent egyre jobban az életteréből. A másik meg, ahogy majd olvassuk az ő történeteit, egyre nagyobb teret ad Istennek a maga életében. Természetesen fölmerülhet bennünk a kérdés, miért volt akkora baj, amit Áház csinált. Hiszen Arám királyai is ezt csinálták, a Szíria királyai is ezt csinálták. Hát őket kopírozta. Miért volt az akkora baj? Azokról nem olvassuk, hogy valami nagy szerencsétlenség érte volna őket vagy népüket. A Szíria egyre növekedett, Arám egyre erősödött. Miért volt az baj, hogy Áház ezt tette? A kérdésben benne van a válasz is, testvérek. Azért volt baj, mert ezt Áház tette. Azért volt baj, mert ezt Áház tette. Az Ószövetség azt mutatja be nekünk, Isten erről beszélt az ősatyákkal, hogy az ő utódaik, Ábrahám, Izsák, Jákob utódai, Isten népe lesz. Magyarán Isten nem csak megígérte Ábrahámnak, hogy nagy nép származik tőle, hanem azt is jelezte Ábrahámnak, hogy ez a nép, a leendő zsidó nép, Isten kisajátított népe. Ez azt jelenti, hogy ez a nép, aki majd Ábrahám ágyékából származik, elkülönített nép lesz, akikkel Istennek terve és célja van. Az Isten terve és célja ezzel a néppel, hogy az Isten dicsősége, amelyet a bűnös ember és emberiség nem látott és nem tapasztalt, megjelenjen az Ószövetség idején e nép fiain keresztül az egész világ számára. Meg kell értenünk azt, hogy Isten ezen ígérete miatt lett Ábrahám utódainak sorsa az, ami lett. Isten tette őket azzá, akik lettek. Nem arról van itt szó, hogy egyszerű, tehetséges emberek ügyesen összeverődtek, s jó csillagzat alatt születvén szerencsére halmoztak. Hanem arról van szó, hogy Isten velük kegyelmesen bánt. Azért, hogy megjelentse általuk és rajtuk az ő dicsőségét. Isten tette őket azzal, amikké lettek, és ezért Isten jogot formál rájuk. Valami olyasmivel ajándékozta meg őket, amellyel abban a világban csak nagyon kevesen rendelkeztek. Isten világosságot és hitet adott nekik. Világosságot arra, hogy megértsék, egyetlen Isten van, a Teremtő Isten, Jahve. Hitet és bizalmat, hogy ebben az Istenben bízzanak, akkor, amikor az ő környezetükben, az akkori világban az emberek füvet, fát, bokrot, zöldellő magaslatokat és kőből vagy ércből készített szobrokat imádtak. Isten tette őket mássá, azzá, amivé lettek. Ezt jelenti az, amikor Isten valakit kisajátít magának. Itt ebben az esetben egy népre nézve igaz ez, Isten kisajátította, elkülönítette őket. Ezért volt baj, hogy Áház azt csinálta, amit csinált. Az, hogy mit csinált Tiglat-Pileszer, hogy mit csináltak az arámok, az abban a világban mellékes volt, de nem volt mellékes, hogy Isten népe, amely arra hivatott, hogy az Isten szentségét, világosságát megjelenítse. Mit csinál? Ez egyáltalán nem volt mellékes. Ezért volt Áház bűne nagyobb bűn, mint mások bűne, és ezért válaszolt mindezekre Isten másként, mint ahogy válaszolt azoknak az uralkodóknak a lépéseire, akik ebben a korszakban éltek, és Áházhoz hasonlóan hitetlenek és istentelenek voltak. Testvérek, az Új Szövetség azt tanítja nekünk, hogy Isten az ő kisajátítottjainak körét kibővítette. Arról szól az apostolok cselekedeteiről írott könyv, Jézus tanításai, hogy Isten úgy döntött, hogy másokat is bevon az ő kisajátításába. Innentől kezdve nem csak Ábrahám utódai, hanem az úgynevezett pogányok is arra méltatnak, hogy világosságot nyerjenek, és az élő hit az Isten felé való szívbéli bizalom ajándéka adatik nékik. Így történhetett meg az, hogy Pál apostol levelet írt a rómabeli gyülekezetnek. Annak a gyülekezetnek, amely Pál idejében az istentelenség fellegvárában, Rómában élte az életét. Ahol imádták a császárt, imádták a római világ isteneit, voltak olyan pogányok, akiket Isten megragadott, elvezetett az egyetlen és igaz Isten tiszteletére, voltak, akiket Isten kisajátított, összegyűjtött egy gyülekezetbe, s akik ott és akkor hirdették Isten dicsőségét. Így volt ez Korintusban, így volt ez Filippiben, így volt ez Efézusban. Az Istennek így tetszett ez, hogy így történjen. Kisajátítottjainak körét kibővítette. Milyen alapon sajátította ki őket Isten? Hiszen ők nem voltak vér szerint Ábrahám utódai. Hogyan lettek az isteni kisajátítás részeseivé? Arra tanítja Péter az ő olvasóit levelének, első levelének első fejezetében, a 18. versben, hogy nem veszendő holmin. Ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan, szeplőtelen bárányén, a Krisztusén. Arra tanítja Péter az ő olvasóit, hogy Isten kisajátításának az alapja az, hogy ő megvett bennünket magának. Nem pénzért, nem olyan értékekért, amelyek ma érnek valamit, holnap meg semmit, hanem egyenesen az ő fiának, Jézus Krisztusnak az élete árán vett meg magának bennünket. Azt mondja az apostol, és azt tanítja a pogány világból érkező Isten félelemre jutott emberek, testvérek számára, hogy ti az Úré vagytok. Azt mondja a korintusi gyülekezet tagjainak, ezt olvastuk föl, a hívők teste, a Szentlélek temploma. Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek lévő Szentlélek temploma? És azt mondja nekik, nem a magatokéi vagytok. Ti az Istenéi vagytok. Mert ő áron megvett titeket. A magáévá tett titeket. Kisajátított titeket magának. Nem a magatoké vagytok. És mire szólítja föl őket? Dicsőítsétek tehát Istent a ti testetekben. Magyarán azt mondja Pál apostol saját korszakában élő hívő testvéreinek, hogy a mi küldetésünk az ebben a világban ma is, hogy Isten dicsőségét megjelenítsük. És amikor neki engedünk, az ő igéjét hirdetjük, az evangéliumról bizonyságot tesszük, akkor ez a dicsőség jelenik meg köztünk és általunk. Azt mondja, ti többé nem vagytok a magatoké. A ti testetek a Szentlélek temploma. Ti megvagytok véve, ki vagytok sajátítva, ezért életidőtökben és életteretekben adjatok egyre nagyobb helyet annak, aki benneteket megvett, aki titeket kisajátított. Ha nem engeditek ezt, akkor Isten közbe fog lépni. Az Ószövetségnek ez a tanulsága, testvérek, hogy Isten nem hagyja az ő kisajátítottjait elveszni, elkallódni, hanem közbelép. És talán megértjük annak az éneknek a strófáját, amelyben ezt énekeljük, azt bünteti, kit szeret. Testvérek, Istennek nem az az alapállása, hogy akiket ő kisajátított, azokat megbüntesse. De amikor az ő kisajátítottjai elfelejtkeznek arról, hogy életidejükben és életterükben egyre több helyet kell adni Istennek, akkor Isten, hogy őket emlékeztesse, megbünteti. Akkor az Isten félő ember sorsa is nyomorúságosabbra fordul. Hogy eszmélődjön az ember. Isten szeretetének a jele. Isten minden hatóságának a jele. Ahogyan nem hagyta az ő ószövetségi népét, és az ő dicsőségét megjelentette rajtuk, akkor, amikor ők Istennek engedtek, és azt cselekedték, amit helyesnek lát az Úr, úgy Isten nem hagyja az ő új szövetségi népét sem el. Ha nem töltjük be Isten parancsát, ha nem hirdetjük és nem éljük Isten által megvilágosított dolgok sorát az életünkbe, akkor testvérek, azt cselekesszük, amit nem lát helyesnek az Úr, és ennek mindig fájó következményei vannak a mi életünkbe. És az Ószövetség figyelmeztesen arra bennünket, hogy a mi életünk fájdalma lehet, hogy másoknak is gondot fog okozni. A mi életünk engedetlensége. Ha mi nem azt tesszük, amit kellene, elhathat másokra, családtagokra, szomszédokra, munkatársakra. Ők is a kárát láthatják annak, ha mi nem vagyunk a helyünkön, az Istennel való kapcsolatunkban. Miért baj az, ha egy hívő ember vétkezik? Miért bánik az Isten szigorúbban velünk, mint másokkal? Azért, testvérek, mert ő már kisajátított bennünket magának. Ő letudta azt, amit mi nem tudnánk soha letudni, a mi kárhozatunkat, a bűneinknek a következményét. Jézus elvette rólunk az Isten haragját, és az Isten azt akarja, hogy amikor ezt megértettük, amikor ezt elhittük, akkor mi onnantól kezdve azt tegyük és azt cselekedjük, amit helyesnek lát az Úr. Testvérek, olyan jó lenne megértenünk azt, amit Pál apostol máshol így tanít, hogy mindent szabad nékem, de nem minden használ. Jaj, de sokszor elfelejtik a hívő emberek. És azt gondoljuk magunkról, nekünk most már minden szabad, mert van bűnbocsánatunk. Nem minden használ, testvérek. Nem vagyunk a magunk urai. A keresztény élet nem azt jelenti, hogy azt csinálok, amit akarok. A keresztény élet azt jelenti, hogy én kisajátítottja vagyok az Istennek, aki a legdrágábbat adta értem, amit senki más nem tudott volna fizetni értem és helyettem. És ez azt jelenti, hogy én az Isten lekötelezettje vagyok. Azt kell tennem, amit ő helyesnek és kedvesnek lát. Ezért mondja az apostol, ti most már a Szentlélek temploma vagytok. Ezért dicsőítsétek Istent a ti testetekben. Azaz, még csak azt sem engedi meg az apostol, hogy a korabeli hívők arra gondoljanak, majd ott a mennyországban dicsőítjük mi az Isten, mint az ő megváltottjai. De itt a földön hadd éljünk csak úgy, ahogy mi jónak látjuk. Hanem mit mond az apostol? Itt, e mostani időben, a ti testi, kézzel fogható életetekben arra vagytok elhívva, kisajátítva, megváltva, hogy az Istent dicsőítsétek. Olyan nagy csoda, amikor ezt valaki megérti. És azt kezdi kutatni, és azt kezdi cselekedni, amit helyesnek lát az Úr. Testvérek, sok mindent kutatunk, sokféle döntést hozunk, így jöttünk most is ide, bizonnyal azt cselekedtük, amit helyesnek lát az Úr. De elindulunk egy új hétre, új napokra, döntéseket kell hoznunk, és nagy kérdés, hogy ezeket a döntéseket mi alapján fogjuk meghozni. Adja Isten, hogy egyen-egyenként mindannyian tudjuk azt keresni az elkövetkezendő héten is, de egész életi időnkben, ami az Úr előtt kedves, amit az Úr szeret. Sokfélék vagyunk, sokféle életutat járunk be, de minden életútra nézve, minden életkorra nézve, ott vannak az Istennek kedves és tetsző dolgok elrejtve. Az a lelkület és az a szív, amely tőle függ, amely előtte tiszta akar maradni minden időben, amely tőle kéri a bocsánatot bűneire, rossz döntéseire. Testvérem, fogod-e kutatni, hogy mit lát kedvesnek az Úr? Olyan jó lenne minden reggel úgy fölébrednünk, Uram, taníts engem a te utaidra, és taníts arra, ami kedves te előtted, mert én a tied vagyok. Az én testem a te szent lelkednek temploma. Nem vagyok a magamé, hanem téged szeretnélek dicsőíteni. Adja ezt a szívet és ezt a lelkületet mindnyájunknak, Isten az ő kegyelme által, és könyörüljön meg rajtunk. Hogyha a mi fánk, a mi eddigi életünk messze is van ettől, akkor tudjunk messzire gurulni attól. Merjünk messzire gurulni attól. Isten legyen nekünk ebben segítségül, és hiszem, hogy meg is teszi ezt. Amen. Gyertek testvérek, a 445. dicséretünk első és ötödik versét énekeljük most. A 445. dicséretünk első és ötödik versét, szólsz hozzám, Istenem. Istenem, s én választott néhéz. el helyünket, testvéreim, és elcsendesedve imádkozzunk. Dicsőítünk téged, menye édesatyánk, azért a titokért, amelyet megvilágosítottál előttünk is, ígéd és ige hirdetőid által, hogy te kibővítetted kisajhátítottaid körét, és teljességre vitted azoknak számát a te fiadban, az Úr Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy minden népből és nemzetből, minden generációból és nemzetségből elhívsz magadnak. Köszönjük, hogy a te hívásod most is szól közöttünk, és meg akarod velünk értetni azt, hogy te drága árat fizettél azért, hogy mi rajtunk és mi általunk a te dicsőséged a világban megjelenhessen. Bocsáss meg nekünk, hogyha erről elfeledkeztünk volna, és a tőled kapott szabadságunkat nem arra használnánk, amire életidőnkben oda kell szánnunk magunkat. Légy segítségül nékünk, akik a te fiadban bűnbocsánatot nyertünk, hogy lehessünk a te dicsőségednek megjelenítői ebben az űrzavaros, káosszal teli sötét világban, hogy lehessünk annak az egyetlen és igaz örömhírnek megszólaltatói, hirdetői, továbbadói, amely életet jelent a halál után. Légy segítségül nekünk, hogy bizonyságot tudjunk tenni újra és újra a te fiadról, Jézus Krisztusról. Bocsáss meg nekünk, amikor nem keressük és nem tesszük, amit te helyesnek láttál, helyesnek látsz, amire te elhívtál és kisajátítottál bennünket. Könyörüljél meg rajtunk, hogy betölthessük a mi küldetésünket, és így áld meg a mi gyülekezetünket is, hogy lehessünk jellé ezen a helyen, a te szeretetednek jelévé, a te irgalmasságodnak, kegyelmességednek jelévé. Köszönjük te neked, Urunk, azt, hogyha olykor még fájdalmasan is, de emlékeztetsz bennünket arra, hogy a mi testünk a te szent lelkednek temploma. Segíts, hogy a fájdalmainkban megtérjünk te hozzád, és nehogy elforduljunk te tőled. Hallgass meg így bennünket, és áldj meg minden keresztjént ezen a világon, hogy általunk és rajtunk felragyogjon a te fiadnak, az Úr Jézus Krisztusnak golgotai keresztje, áldozatos halála, feltámadása és mennyei dicsősége, hogy akik sötétségben járnak, lássanak az evangélium által végre világosságot. Amen.